Gyertek, fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Úgy, amint írva található is szólít bennünket Pál apostol második korintusbeli levelének 6. részéből, a 9. és 10. versekből eképpen. Mint ismeretlenek, és mégis ismerősek, mint megholtak, és íme élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Őszinte szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. Az előző szerdán hirdettük, hát ha így könnyebb feladatom van nekem is, és hát ha így több üzenet érkezik meg hozzátok. Ott az ajtón a kijárat mellett van egy kis ládikó, hogy dobjatok be kérdéseket, olyan kérdéseket, amelyekre szívesen hallanátok ige hirdetést. Alig győztem elolvasni azokat a kérdéseket, amiket én dobtam be. Engedjétek meg, hogy elétek tárjam mindezt a kérdést egy kis csokorban, remélve, abban bízva, hogy hát ha az én kérdésem a ti kérdésetek is. Így fogalmaztam meg a saját kérdéseimet. Mit jelent számomra ma az Istennel való kapcsolat? Keresést? Találkozást? Oltalmat? Biztonságot? Elrejtettséget? Vagy éppen távolságot? Menekülést? Bizonytalanságot? Mit jelent ma számomra az Istennel való kapcsolat? Aztán ezt is kérdeztem magamtól, hogy van-e Istennek velem kapcsolatos terve itt és most a mában? Ha van, akkor mi az? Ha van, akkor hogyan érthetem meg? Számodra van-e Isten veled kapcsolatos tervének egyértelmű útja és iránya? Aztán megkérdeztem magamtól ezt is, hogy vajon alkalmas vagyok-e az Isten velem kapcsolatos terveit betölteni? Méltó vagyok-e, alkalmas vagyok-e arra, amire Isten engem kijelölt? Kapott-e mindenki elhívást, vagy csak a nagyok kaptak, és én valahol ott elbúvok közöttük, bizonytalanul, félelmekkel teli a szívemben? Ilyen is ehhez hasonló kérdések között találkoztam Ézsaiással, és találkoztam Pál apostol bizonyságtételével. Engedjétek meg, remélve, hogy ezek a kérdések valahol mindannyiunk kérdései, az ő bizonyságtételüket hívjam segítségül válaszként. Három pontban, három gondolatban fogalmaztam meg ezekre a kérdésekre a választ. Engedjétek meg, hogy ezt a három gondolatot fejtsük ki ma este. Az első gondolat így hangzik: a pozitív kiválasztottság tudata életprogrammá lehet. A második: ez az életprogram sajátos feszültségben valósul meg. És a harmadik: az életprogram nem más, mint folyamatos küldetésben való létel. Nézzétek csak, az első gondolat. A pozitív kiválasztottság tudata életprogrammá lehet számodra. Akik itt velem szemben ültök, ahányan vagyunk, szinte annyiféle fajta hivatás és szakma. Itt ülnek velem szemben a jövő pedagógusai, orvosai, pszichológusai, mérnökei, építőmérnökök, építészek, és ki tudja, hányféle fajta hivatás találkozik ebben a közösségben. Egy közös gondolat foghat bennünket össze. Nézzétek! A pozitív kiválasztottság tudat életprogrammá lehet. Mire gondolok? Ézsaiás bizonyságtételére. Nézzétek, egyértelmű bizonyságtétel. Nem tudjuk, hány éves lehet most Ézsaiás. El tudom képzelni, hogy fiatal ember. El tudom képzelni, hogy hozzátok hasonló korú ember. Szól így: hallgassatok reám, ti szigetek, figyeljetek távolvaló népek, anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Ilyennek látja ő önmagát, aztán folytatja: hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtett el, fényes nyillá tett engem, tegzébe zárt be engem, és ezt mondta, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. Egy fantasztikus elhívás tudat. Minden gondolata pozitív elhívás tudatról tanúskodik. Nézzétek, fél mondatonként, anélkül, hogy a mélyére tudnánk ásni, azt kívánom, hogy Ézsaiás bizonyságtétele legyen a saját életetek elhívás tudatának az alapja. Nézzétek, azt mondja, hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek rám, távol való népek. Ez az ember kiáll, ez az ember odaáll azok elé, akik felé Isten küldte, és vállalja azt a küldetést, ami akkor is ott a feladata. Megszólítja azokat, akikhez küldetett, párbeszédet kezdeményez, ez az első, talán aprónak tűnő lépés, amely fakad a pozitív elhívás tudatból, hogy én vállalom azt, aki vagyok. Vállalja a kezdeményezés szerepét. Nem elrejtőzik, nem elbújik, nem félelmekkel teli szívvel keresi a hogyant, hanem határozott hangon odaáll, és azt mondja, hallgassatok reám, ti szigetek, figyeljetek reám. Egy pozitív elhívás tudatból fakadó emberi magatartás vállalja azt, aki megszólít, párbeszédet kezdeményez, és határozott hangon szól azokhoz, akik egyébként akkor és ott, amikor Ézsaiás szólította őket, igen nagy szorongattatás között várták ezt a hangot. Gondoljátok el, Isten népe, Izrael fiai, Babilonban, ki tudja már hány esztendő rabságát szenvedve, keresik az Isten vigasztaló szavát, és jön egy ember, aki végre nem siránkozik, aki végre nem panaszkodik, aki végre nem másokra mutogat és felelősöket keres, ahogy ezt szoktuk volt hallani, hanem egyértelmű, tiszta szóval Isten igéjét hirdeti, amelynek az alapja, hogy ő tudja, hogy Isten kiválasztotta őt, hallgassatok reám, figyeljetek reám, ti népek. Nem kell senkinek mondani, én kíváncsi lennék, persze soha nem fogom megtudni, te jobban tudod, mint én, de kíváncsi lennék, hogy akik engem ma figyeltek és hallottak, azok az Isten emberének a határozott, egyértelmű, tiszta hangját hallották-e, vagy egy keserű, megfáradt, panaszos ember butácska gondolatait. Milyennek láttak engem a népek, amikor szóltam, amikor odaálltam, amikor kapcsolatot kezdeményeztem, amikor beszélgettem és találkoztam velük. Nézzétek, ennek a hangnak, ennek az attitűdnek az alapja, hogy ő tudja, hogy pozitív elhívása van. Nézzétek, így folytatja. Anyám méhétől hívott el, szíve alatt már emlékezett nevemről. Micsoda fantasztikus üzenet egyetlen mondatban, nézzétek! Ez az ember bizonyos afelől, hogy az élete már megszületése előtt az Isten kezében van, és mindaz, ami vele történt az élet útja során, az Isten tervébe benne van, elegészen ott, hogy már anyám méhétől kezdve emlékezett reám. Emlékeztek talán erre a gondolatra, nem fogunk most túlságosan mélyre menni bele, majd keresünk rá alkalmat. Ez, hogy az anyám méhe már az Isten velem kapcsolatos tervét hordozza, és már szíve alatt emlékezett reám, eszünkbe juttatja ezt a gondolatot, amit mi egymás között nemes egyszerűséggel így szoktunk csak megfogalmazni, hogy a predestináció. Egy picit, egy fél mondatot álljunk meg itt. Azt mondja Ézsaiás, anyám méhétől, tehát még születésem előtt már kiválasztott. Jön a gondolat, predestináció, Isten eleve elrendel valakit az üdvösségre. Emlékeztek rá, Calvin János kettős predestinációs tana, amelynek lényege, hogy mindannyiunkat születésünk előtt, anyánk méhében, Isten eleve elrendelt üdvösségre vagy kárhozatra. És ha most őszinték mernénk lenni, akkor lehet, hogy lennének olyanok, akik integetnének, hogy na-na, azért nem egészen így van ez, mert ha ez így van, akkor Isten igencsak szigorú, sőt, Isten igencsak igazságtalan. Lehet, hogy lennének, akik ha őszinték felállnának és azt mondanák, hogy ilyen Isten, köszönöm, de nem kell, aki előre minden cselekedetemtől függetlenül, attól függetlenül, hogy jót vagy rosszat tettem, szerettem vagy gyűlöltem, adtam vagy mindig elvártam, valakinek üdvösséget és kárhozatot ad. Egy pillanatra álljunk meg itt, csak egy mondat, aztán tovább megyünk, mert a mai igehirdetés nem a predestinációról szól, de anyám méhétől már ismert engem, és az ő szíve alatt már megemlékezett rólam. Ki mondja ezt ki? A pozitív elhívás embere. Az az ember, aki megértette az Isten elhívásának a lényeget. Egy pozitív kiválasztottság tudat. Emlékeztek az Efézus 1-re, hogy miként köszön vissza ez a pozitív kiválasztottság tudat? Az első rész ezen soraiban. Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt eleve elhatározván, predestináció, pro oravit szó szerint, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Ki mondja ki ezt, hogy Isten kiválasztott már anyám méhe előtt? Az, aki megismerte és elfogadta az Isten vele kapcsolatos tervét. De ezzel automatikusan együtt jár az elvettetés gondolata? Ha Isten kiválaszt, akkor el is vet. Ha először kiválaszt az üdvösségre, a kegyelemre, akkor ezzel párhuzamosan ki is választ a kárhozatra? Egy mondat és tovább megyünk, nézzétek meg kérlek a Szentírás, sehol nem erősíti a kettős predestinációs tant, majd egyszer részletesen beszélünk róla, de a pozitív kiválasztottság tudatából fakadó életprogram, tessék megnézni, itt van az Efézus 1-ben, és itt van Ézsaiás bizonyságtételében, és engedjétek meg, hogy most nagyon személyesen kérdezzelek, a pozitív kiválasztottság tudata ott van-e a te életedben? Még direktebben kérdezem. Te ezt így kimernéd mondani, ahogy Ézsaiás, hogy anyám méhétől fogva már ismert, és anyám szíve alatt már megemlékezett rólam. Kimernéd te ezt mondani, hogy te ennyire fontos vagy az Istennek? Mert hát igen, itt a nagyok, a prófétai sorsra elhívottakra bizonyára igaz ez. Igaz ez rád is? Vallom, hogy igaz. Vallom, hogy ki lehet mondani ezt a mondatot neked és nekem alázatos szívvel azoknak, akik megértették és megsejtették az Isten velük kapcsolatos tervét. Nézzétek, ez nem önhitség, ez nem elbizakodottság, ez nem egocentrizmus, hanem a kiválasztottság tudatomból fakadó életprogram, hogy én tudom, hogy az Istennek terve van velem. Ki merem ezt mondani? Igen. Fontos vagy annyira az Istennek, hogy már születésed előtt megemlékezett rólad. Elhiszed ezt akkor, amikor úgy tűnik, hogy melletted nincs senki egyszer-egyszer, aki megemlékezne rólad. Elmerem azt hinni, amikor egyszer-egyszer emberi szó nincs, amely megkérdezne, hogy hogy vagy, mi újság, úgy igazán a szívemig hatna egy-egy beszélgetés. Elmerem hinni, hogy itt van valaki, aki azt mondja, hogy már születésünk előtt megemlékezett rólunk. Nézzétek, ez a pozitív kiválasztottság tudata, amely életprogrammá lehet. Egy következő gondolat, nézzétek, azt mondja Ézsaiás, hasonlóvá tette számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tett engem, tegzébe zárta engem. Milyen szép képek, és milyen mély tartalmak. Az elmúlt héten jó pár kedves fiatallal beszélgethettem veletek, köszönöm ezúton is a bizalmat, és arra a kérdésre tettem fel egyszer-egyszer magamban a választ, hogy vajon milyen eszközzel formálja Isten az övéit. Akik velem szemben ültek, mikor mesélték az életük mostani állomásait, egyszer-egyszer ez a kérdés jutott eszemben, hogy vajon Isten most milyen eszközzel formálja az övéit. Nézzétek, mert ez a próféta, Isten embere formáltatik, hogy azzá legyen, amivé lennie kell. Csodálatos képek, hasonlóvá tette számat az éles parthoz, keze árnyékában rejtett el, fényes nyillá tett, tegzébe zárt be engem. Egy fél mondatot álljunk meg. Éles kard, fényes nyíl, keze árnyéka és tegzének bezártsága. Csak egy fél mondat. Eszembe jutott Váci Mihály, emlékeztek ti erre, hogyha a kardra gondolok, amely kardá formálta Isten a próféta száját. Emlékeztek erre? Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Milyen eszközzel formál az Isten? Egyszer acélt megégető kőkemény hívvel és hővel, máskor pedig olyan hideggel, amelyre a költő azt mondja, hogy fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni. Egyszer éget az élet eseményei meg az emberek, akik körülöttem vannak, egyszer megéget, máskor pedig megfagyok. Ismerős ez? Amikor formál az Isten, nyillá, azt mondja, keze árnyékába rejtett el. Árnyék. Nem fényes csúcsok, nem napvilágos réteg, azt mondja, árnyék. Ismerős ez? Amikor az élet árnyékos állomásai jönnek. Árnyék. Nem ragyogó szirke, hanem árnyék. Sötét homály. Bizonytalanság. A magány árnyéka, amely reám nehezedik. Ismerős ez, amikor Isten ilyen eszközökkel formál. Azt mondja, tegzébe zárt be engem. Ismeritek ti ezt? Amikor az Isten bezár. Két nappal ezelőtt egy nagyon kedves fiatal mesélt. Minden mondatából ezt hallottam ki, hogy bezárt engem az Isten. Még pontosabban ő így fogalmazta, hogy bezárta előttem az ajtókat az Isten. Én mentem volna, indultam, lelkesedve hévvel, és Isten bezárt. Az ajtókat bezárta, a szívemet bezárta, bezárta a vele való kapcsolatomat, bezárta az emberekkel való kapcsolatomat, és ez a kép jutott eszembe, hogy tegzébe zárt be engem. Egy bezártság, egy ideig tartó állapot, amely azért van, hogy az Isten eme bezártság által is formáljon téged. Csodálatos képek, csodálatos mélységek, és egy csodálatos küldetéstudat, hiszen a pozitív kiválasztottság tudata életprogrammá lesz. Nézzétek! Ezt mondja Isten, szolgám vagy te, akiben én megdicsőülök. Csak egy mondat, mert akkora súlya van ennek a mondatnak, hogy nem szabad róla többet mondani. Mert félek, hogy beárnyékolnák emberi szavak. Ennek az igének a csodálatos titkát, szolgám vagy te, akiben megdicsőülök. Erre hívattál el. Abban a küldetésben, abban a szolgálatban, abban a hivatásban, amire készülsz. Felfogtam én ennek a súlyát, hogy én az Isten szolgája lehetek. Micsoda méltóság, micsoda küldetés, hogy az Isten arra rendelt, hogy az életemben megdicsőítse az ő nevét. De nézzétek meg, a második gondolat így hangzik, ez az életprogram, ez sajátos feszültségben valósul meg. Nézzétek! Az életprogram mindig sajátos feszültségben valósul meg. A feszültség lényege a következő. Nézzétek! Egyrészt azt mondja Isten, hogy szolgám vagy nekem, akiben én megdicsőülök. És én ezt mondtam, hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. Micsoda feszültség! Nézzétek! Az Isten azt mondta, én meg ezt mondom. Az Isten azt mondta, hogy te szolgám vagy, én meg azt mondtam, hogy hiába töltöttem el az erőmet. Van egy isteni hang, és van egy belső szívből fakadó hang. Ő ezt mondta, én meg ezt mondom. És ez a kettő úgy tűnik ebben a pillanatban gyökeresen szemben áll egymással. Miért? Én ezt a kérdést tettem fel, hogy miért eme borús és szomorú és lemondó hang. Isten azt mondta, hogy te méltó vagy arra, hogy eszközöm légy. Én meg azt mondom, hogy alkalmatlan vagyok. Ő azt mondta, hogy indulj el, én meg évek óta már azon spekulálok, hogy hova, meg kihez, meg miért. Meg amikor elindultam, akkor is folyamatosan ez a belső hang motoszkált bennem, hogy jó helyen vagyok én. Az Isten azt mondta, hogy menj. Én meg ki tudja miért mindig más irányba megyek. Mindig eltévedek. Én csak magamról beszélek, nehogy valaki félreértsen. Én nem rólatok beszélek, én magamról beszélek. Amikor az Isten azt mondta, én meg ezt mondom, eszembe jutott Reményik Sándor verse, figyeljétek. Amikor ő azt mondja, én meg ezt mondom. És egy hatalmas feszültség táplál egy bizonytalanságot és egy félelmet. Azt mondja a költő, azt mondják, hogy fényhintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, és benyugtalan vagyok, benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázva verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. És én tehetetlen sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Én senkire nem szeretném ma este ráerőltetni, sem Reményik Sándor verséből fakadó feszültséget, sem pedig Ézsaiás mondataiból fakadó feszültséget. De nézzétek ezt meg! Ők azt mondják, én meg ezt mondom, miért e sötét hang? Miért nem vagyok képes fölé kerekedni ennek a sötét én képnek és önismeretnek? Hiszen ők azt mondták, hogy békesség és öröm, én pedig folyamatosan olyan borúsnak és sötétnek látom magam. Ő azt mondja, hogy ajándékot kap tőlem, ha ott vagyok, ha mellette vagyok, ha adhatok neki. Én meg folyamatosan azt érzem, hogy egyrészt nem kaptam semmit az élettől, másrészt pedig adósod vagyok. Miért eme borús állapot? Miért eme mindig lefelé görbülő lelkület? Ó, bocsássátok meg, én senkire nem szeretném ráerőltetni, de hallgatózom, fülelek, hallom az embereket. Az Isten azt mondta, megadta, elindított. Én pedig olyan régóta már, olyan bizonytalan vagyok, tele van a szívem félelemmel, hogy jó lesz így, alkalmas vagyok. Igaz az, amit az Isten mondott rólam, meg a jövőmről, meg a szívem gyógyulásáról, meg a társam megtalálásáról. Ez igaz? De hiszen ő mondta, emlékeztek ti erre? Ő mondta, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, így, ahogy vagy, az enyém vagy, mondja ő. Miért vagyok még a félelmeimé, amikor az övé vagyok már? Emlékszel, ezt mondta, nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ezt mondja az Isten igéje, hogy nincsen semmi kárhoztatásom a Krisztus válságáért, mert ő úgy szeretett, hogy az életét adta. Én meg folyamatosan kárhoztatom valami miatt magam. Emlékeztek, ezt is mondta, hogy én megyek előtted, a vaszárakat leütöm, az ért ajtókat összetöröm. Ezt mondja Isten a jövődről, hogy én megyek előtted, és a most áthidalhatatlannak tűnő és áthághatatlannak tűnő akadályaidat egy mozdulattal leütöm, ha akarom, ezt mondja Isten. Akkor miért félsz? Mitől szorongsz? Ha ő ezt mondta, akkor állj rá, ez a feszültség formál. Mert nézzétek, megértjük mi ezt az embert. Nehogy valaki félreértse a szavaimat. Én teljes szívből megértem Ézsaiást. Gondoljuk el, az a világ, amelyben élt, tele volt bizonytalansággal. Egy nép sorsa és jövője volt a kérdés. Ott Babilonban elpusztulunk, vagy megmaradunk. Itt maradunk, vagy hazatérünk. Ez a kérdés.
Mindazt, amit lát maga körül Ézsaiás, a legtermészetesebb dolog, hogy ő bizonytalan. Én megértem, amikor bizonytalan vagy, hogy ne érteném meg? Hogy ne érteném meg? Annyi hangot hallottál már, ami bizonytalanná tett. Annyi élményed volt már, ami miatt bizonytalan lépésekkel mersz csak indulni. Én ezt nagyon jól tudom. Mélyen és őszinte szívből megértelek, hogyha bizonytalan vagy. Mert annyi dolog történt már, és annyian olyan sokfélét mondtak neked önmagadról, hogy elbizonytalanodtál. De nézzétek, és itt jön Pál apostol bizonyságtétele. Hadd olvassam fel szó szerint, hogy még egyértelműbb legyen. Csodálatos üzenet ez, amit Pál mond. Ez a feszültség igaz az Isten emberére. Mint ismeretlenek és mégis ismerősek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Fantasztikus mélységei vannak ezeknek a feszültséggel teli mondatoknak. Mert azt üzeni, hogy egyrészről valóban nincs meg valami, igaz? Egyrészről valóban üldöztetés, kétségek, szorongattatás, harc és küzdelem, egyrészről, még ezt is kimondja, hogy mint megholtak, és nekünk eszünkbe jut, hogy mi mindent kellett halálba adni. Emberek mennyi vágyat és mennyi álmot adtak halálba, de ott van a másik oldal, ott kell legyen a másik oldal, mint ismeretlenek és mégis ismerősek, mint meghaltak és ím élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek. Ebben a feszültségben formálja Isten az övéit. Mert igaz egyfelől, hogy mind bánkódók, és neked eszedbe jut, hogy mi miatt bánkódtál legutóbb, mint bánkódók, igaz ez is. De ez is igaz lehet, hogy mindig örvendezők. Mert ebben a feszültségben formálja Isten az övéit. Nézzétek! Ézsaiás is tovább megy, hiszen a mondat így folytatódik. Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. Ezt kérlek, hogy vidd magaddal ezekből a feszültséggel teli évekből. Ezt az érzést megértem, ha arra gondolok, hogy mit jelent egyetemistának lenni. Már csak a saját egyetemista éveimre gondolok. Színesebbnél színesebb előadásokra, könnyed sasszés vizsgákra, vizsgaidőszakokra, láblógatós évekre, ha gondolok, ó igen, hát persze, könnyű dolog ez, nem, ez kemény dolog, ez nehéz dolog. És egyszer-egyszer az ember szívében ez a hang is megszólalt, hogy hiába, hiába. De tessék ezt a fél mondatot a szívünkbe vésni, de az Úrnál van jutalmam, és ítéletem Istenemnél. Az Istennél lesz a jutalma annak, aki ma kitart. Aki ma odaáll, és a feladatát végzi. Meg fogod látni. Tessék engem számon kérni ezért a mondatért 10 év múlva. Vállalom. Ott van a jutalom. El van készítve. Meg fogod látni. Az Istennél van a jutalom. Ma is, amikor ma úgy tűnik, hogy semmi jutalmat nem kaptál, és ítéletből bezzeg rengeteg volt, azt mondja Ézsaiás, ítéletem az Úrnál és jutalmam Istenemnél. Tessék így életünk feszültséggel teli éveire gondolni. És egy utolsó gondolat, és ezzel befejezem. Nézzétek, hiszen van egy harmadik üzenete is a mai igének. Ez az életprogram egy folyamatos küldetésben való lételt jelent. Folyamatos küldetés, egyértelmű Isten hangja a prófétához. Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. A népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Igen, ez a mondat is neked szól. Igen, ez a mondat is neked hordoz, számodra hordoz személyes életprogramot. Két pontja van, és ezzel befejezem. Az egyik, hogy Jákob nemzetségeinek, tudnélik Istennek már meglévő népének megszólítása, és a népeknek világosságul való létele. Ez a kettő. Azt mondja Isten, hogy Jákob fiainak visszahozatala lesz a feladatod, vagyis azok felé is küldlek, akik már Isten népének tagjai, és itt vannak azok a népek, akik még semmit nem tudnak Istenről. No, nekik is világosságul adtalak. Isten népe akkor és ott Babilonban, a megmaradásért küzdködve, nem akarom elmisztifikálni ezt a képet, bocsássátok meg, ha nem érzitek sajátotoknak, én egy picit magaménak érzem, Isten népe, merek Isten népére, a mai magyar református egyházra is gondolni? Igen. A mai magyar református egyházban van küldetésed. Lehet, hogy számodra ez most furcsán hangzik, számomra ma ezt jelenti ez a mondat. Igen. Ez a talán sokszor szürkécske, mások számára talán nem annyira színes, kicsit talán idejét múlt, kicsit talán több száz éves dohtól illatozó közösség, amit mi ma magyar református egyháznak nevezünk, én vallom, hiszem és remélem, hogy neked itt van küldetésed, ebben a közösségben. Nem véletlen, hogy itt vagyunk. Nem akarok a számok világába senkit belehúzni, de amikor meghallottam, megijedtem, hogy ma Magyarországon 200 ezer adófizető, vagyis egyházfenntartó járulékot fizető, vagyis áldozatot hozni kész tag van, 200 ezer. Ez lehet, hogy sok, lehet, hogy kevés. Én megijedtem, amikor ezt hallottam. Szerintem nagyon kevés. Rátok van szükség. Igen, rátok. A ti helytállásotokra, a ti maradásotokra, a ti szolgálatotokra, a ti életeiteknek a gyümölcseire van szükség. Én megértem, hogyha valaki elszalad Babilonból. Én megértem. De szeretettel kérlek, halld meg most ezt az igét, talán így is, hogy ennek a közösségnek szüksége van rád, hogy szolgálj és adj, és az életed gyümölcsét kaphassák azok, akik ennek a közösségnek a tagjai. És azt mondja, a világ, amely még nem ismeri őt, ő is vár. A római levélben ezt olvassuk, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, hogy világosság légy. Én, aki egy picit ismerlek titeket, ezért adok hálát, hogy amikor találkozunk, egy kis fényt kapok mindig tőletek. Ha más által nem, csak idézőjelben mondom, csak azáltal, hogy itt vagytok. Köszönöm nektek ezt a fényt, és köszönöm, amikor egy picit ennél többet is tudtunk egymásnak adni. Világosságul a népeknek, hogy legyen az életed világosság és jel. Legyen jel, amelyre, hogyha majd a népek figyelnek, amikor veled találkoznak ott a katedrán, meg az orvosi szobában, meg ki tudja, milyen találkozásaitok lesznek, olyan sokfélék lesznek, majd meglátjátok, akkor legyen az életetek világosság a népeknek. Én megköszönlek titeket Istennek, megköszönöm, hogy együtt ragyoghatjuk őt ebbe a világba. Kívánok nektek sok erőt és nagyon sok áldást ehhez a szolgálathoz. Hol kezdődik hát? A pozitív kiválasztottság tudata életprogrammá lehet benned. Az életprogram mindig feszültséggel formál téged, hogy aztán világosság légy az ő dicsőségére. Amen.